Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Vitézi Dávid, a Podmanicki Mozgalom frakcióvezetője, a Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást.
Nehéz követni, ami a fővárosban történik, mert körbevádolják egymást a főpolgármesterrel, a sétáló utcák legújabban meg a fővárosi színházak ügyében. Ön azt mondja, hogy DK Fidesz autós nagy koalícióban, Karácsony Gergely azt mondja, hogy Fidesz Tisza Vitézi koalícióban. Ön azzal kontrázza, hogy Karácsony Gergely a Fidesz-szel, bizniszel, amiben csak a DK-t vonja be, és az írja a pontot Szent Királyi Alexandra teszi föl, aki azt mondja, hogy Karácsony DK Tisza Vitézi koalícióban. Mi folyik itt?
Egyrészt, amikor Szent Király Alexandra és a Fidesz egyik oldalról, másik oldalról pedig Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely egyszerre támadnak engem azzal, hogy a másikkal működünk együtt, akkor szerintem valamit jól csinálunk, én így élem ezt meg. Megkapjuk ezeket a kritikákat mindkét oldalról. Én nagyon világosan elmondtam, amikor ebbe a közgyűlésbe bekerültem, és ugye néhány szavazattal alul maradtam Karácsony Gergellyel szemben a főpolgármester választáson, hogy azt a programot, amire 371 ezer budapesti szavazott, többen, mint akár a főpolgármestere az első ciklusába, akár Tarlós Istvánra, bármikor a négy választáson, amikor elindult, akár Demszky Gáborra az utolsó választásain. Tehát egy elég nagy legitimációval bíró programot fogok képviselni a fővárosi közgyűlésben, és mindig ebből fogom levezetni, hogy mit csinálunk. És ezt tesszük. Tehát amikor Rákos rendező ügyében összetudunk fogni a főpolgármesterrel, az abból ered, hogy az én programomban világosan benne van, hogy elutasítjuk a Maxi Dubajt. Amikor a sétáló utcák ügyében én beviszek egy javaslatot, hogy 10 éve nem bővült a sétáló utca hálózat Budapesten. Hogy ideje lenne a Madács téren, a Kazinci utcában, a Dob utcában, ahol már ma is tömegével sokkal többen vannak a gyalogosok, nappal is, éjszaka is. Ott bővíteni a sétáló utca rendszerünket, mert ha valaki szembe jön egy másik csoport, vagy csak néhány beszélgető ember, le kell lépni az úttestre, mert olyan szűk a járda, hogy nem lehet elférni, és egyből ledudálnak a taxik. A Madách téren egy parkoló van a tér egyik felén, a másik felén is az volt, azt 10 éve megcsináltuk, és azóta senkinek eszébe nem jutna a színház előtt, és ott a Madách tér közepén köztérből újra parkolót csinálni, hát folytatni kéne ezt a munkát. Ezt bevittük, és itt valóban annak ellenére, hogy még előző este a főpolgármester velem közös módosítót nyújtott be, ami csak így technikailag módosította az anyagot, másnap reggel a DK-val és a Fidesz-szel közösen leszavazta, és ezt én szóvá teszem. Én nem azt mondom, hogy minden ügyben együtt szavaz a Fidesz-szel, ez nyilván nem is lenne igaz, de azt igen, hogy egy ilyen szerintem szimbolikus erejű és fontos ügyben igen, és én itt megint csak a programon mentén megyek, és amikor pedig a színházakról, vagy bármi más ilyen alapítványról van szó, mert itt ugye a szociális alapítványról, meg egyebekről is volt szó, hát arról van szó, hogy a fővárosi közgyűlést radikálisan átalakították a budapestiek. A Demokratikus Koalíciót és a Magyar Szocialista Pártot, amiknek a vezetője Karácsony Gergely volt a fővárosi listán, brutális kisebbségbe szorították. Korábbi 7 fő a 33-ból, korábban többségük volt. És bekerült egy csomó új szereplő, a Tisza párt, a Kutya párt, és mi is. És azt mondjuk, egyébként nem, a színházak kapcsán nem mi mondtuk ezt először, csak csatlakoztunk a Tisza pártnak ehhez a kéréséhez, hogy hát mégiscsak ezek az új szereplők, főleg ha nem is vesznek részt a városvezetésben, nem adnak főpolgármester helyettes, nem vesznek részt a mindennapi városirányítási munkában, nem nincsen rálátásuk arra, hogy milyen döntés miért úgy kerül be a közgyűlés elé, akkor legalább azokban a kuratóriumokban, amik a fővárosi közpénzeket osztják el, itt nem arról van szó, hogy ezek valamilyen független alapítványok, a fővárosi költségvetés bizonyos sorait, amit befizetnek a budapestiek adóként, az alapítványokon keresztül osztja el, egyik esetben független színházoknak, másik esetben művészeti alkotásokra, harmadik esetben szociális támogatásként, és így tovább, vagy zöld ügyekre, hogy egy másik alapítványt mondjak, ott nem volt ekkora vita. Tehát az, hogy a fővárosi közgyűlés demokratikusan megválasztott frakciói azt mondják, hogy szeretnék, hogyha nem pártembereket, szakembereket, de mégiscsak szeretnék, hogyha olyan szakemberek, akikben ők bíznak, akiknek a szakértelmében ők hisznek, és benne lennének ezekben a testületekben, szerintem ez egy legitim kérés. És valójában a főpolgármester ennek próbált ellenállni, és a szocialista pártembereit benhagyni, meg az ő saját embereit benhagyni mindenhol. Amit én értek, de szerintem a fővárosi választók is azért alakították át ennyire radikálisan ezt a közgyűlést, hogy változás legyen abban, hogy hogyan működünk.
De milyen megoldási javaslat van erre a helyzetre, amikor a Tiszának 10, a Fidesznek 10, a DK, MSZP párbeszédnek 7, a Kutyáknak 3, önnek is 3 képviselője van. De hogy lehet összehozni egy olyan szerkezetet, ami ad lehetőséget egy következő lépésre?
Én úgy látom ebben a közgyűlésben, hogy az ügyről ügyre és esetről esetre változik, és ebben a közgyűlésben, most ugye a héten volt fővárosi közgyűlés,
teljesen 12 óra.
12 órának tartott, és nagyon változatos volt, hogy melyik ügyekben hogy alakult ki a többség, és abszolút nincsen állandó mintázat. Most persze Lehet azt mondani, hogy ez rossz, mert mennyivel egyszerűbb az, amikor a közgyűlés lemegy két óra alatt, van egy világos balos vagy jobbos többség, előre lejátszanak minden vitát belül, és aztán csak egy szavazógépként működik a közgyűlés, vagy a parlament is, ugye hát azért nagyjából így működik jó sok évtizede. Én azt gondolom, hogy önmagában nem árt az, és nem baj az, hogyha többféle hang megjelenik, és hogyha minden egyes ügy mögé egyedileg kell többséget építeni, különböző szempontok érvényesülnek, mindenkinek felelősséget kell vállalni a saját döntéseiért, de nem egy fix többség van a fővárosi közgyűlésben, hanem minden egyes döntésnél meg kell küzdeni, ezért én ezt csinálom. Ugye mögöttem nincsen városvezető többség, nincsen városháza, nem én vagyok a főpolgármester, mégis minden egyes közgyűlésre legalább 5 érdemi javaslatot viszünk be, csak hogy a mostani, nem akarok elmerülni benne, csak a példa kedvéért, a díszvilágítás hosszabbításáról nyáron, hogy ne legyen tök sötét a város este 11-kor egy nyári séta idején, hogy a reptéri busz legyen olcsóbb a budapestieknek, 2500 forint most már a jegy, akinek van bérlete, kapja meg olcsóbban, hogy a köztéri padokat, amik szétmállottak a Budapest nagy csomópontjaiba, rakjuk végre rendbe. Tehát ilyen ügyekben viszek be előterjesztéseket, és minden egyes ügynél én a frakciókkal végigegyeztetem ezt, hogy legyen többség mögöttük, és azt tudom mondani, hogy ezt az egy sétáló utca ügyet kivéve, ahol főpolgármester úr átvert, és én bedöltem neki, ezt ebből tanulni kell, hogy támogatni fogja, aztán mégse tette meg. Ezt az egy ügyet kivéve eddig minden más előterjesztésünk, és hát volt vagy 100 összesen, átment, és megkapta a többséget, de mindig más többséget, vagy hát nagyon sokszor eltérő módon kapta ezt meg. Én erre büszke vagyok, ezt a munkát végezzük, én így fogom fel a képviselői feladatomat, és minden egyes közgyűlés előtt felütjük a 101 pontos programot, amire a budapestiek szavaztak, és megnézzük, hogy hol tudunk valamit javasolni, ami a főváros anyagi helyzetében reális, nem irreális, végre is lehet hajtani, meg is lehet csinálni. Egy másik példát mondjak erre, ugye én nagyon sokat kritizáltam a főpolgármestert a kampányban azért, hogy a villamoshálózat fejlesztése kapcsán nincs előrelépés. Most egy egész csomagot bevittünk közösen, pedig vitatkozunk mi eleget, de ilyen ügyekben tudunk együtt is javaslatot tenni. Szerintem ez a képesség is fontos, hogy azért, ha valamiben egyetértünk, akkor ne, a vitáink ne akadályozzák meg az együttműködés lehetőségét. Arról, hogy például a Bajcsi-Zsilinszky úton az északi és délipesti villamosvonalak összekötését, tehát a 47-es és a 14-es integrációját, azt elkezdjük terveztetni saját forrásból, ezt 5 éve ígérik, de nem történt semmi, és hogy a budai fonódó villamoshálózatot folytassuk déli irányba, uniós pénzből, és egyhangulag támogatta ezeket a javaslatainkat a fővárosi közgyűlés, a Fidesz is, a Tisza is, a baloldal is, a Kutyák is, és persze a saját frakcióm is.
De biztos abban, hogy itt átverésről van szó. Nem egyszerűen arról van szó, hogy a főpolgármesternek a saját frakciója az utolsó pillanatban szólt, hogy nem fog ez menni. Ilyen a politik utolsó pillanatban is lehet szólni, hogy a gombot nem úgy fogom nyomni.
Én azt tudom mondani erre, hogy persze lehet, most én senkinek a szavazati jogát nem vitatom el. Az azért furcsa, amikor a közgyűlés előtti délután még szeretjük a sétáló utcákat, és támogatjuk, sőt, még többet akarunk, aztán a közgyűlés reggelére már a demokratikus koalíció kérésére antidemokratikusnak tartjuk, hogy a főváros egy olyan ügyben döntsön, amiben a hatáskör gyakorlója. Tehát ugye arról van szó, ugrálunk a témák között, de hát ilyen ez a közgyűlési munka, hogy a forgalmi rend meghatározása Budapest összes utcáján, a legkisebb mellékutcában is, az fővárosi közgyűlési hatáskör. Ez így volt 35 éve, mióta létrejött az önkormányzatiság újra Magyarországon. És a főváros ezt a jogkörét nyilván minden esetben próbálja úgy gyakorolni, hogy a kerületekkel egyeztet. De lehetnek olyan vitás helyzetek, hogy egy kerület azt mondja, hogy itt parkoló legyen, mi meg tudjuk, hogy buszmegállónak kell lennie, és akkor döntünk. Azért erre volt példa sok az elmúlt években is, meg amikor én BKK-t vezettem akkor is. Vagy a Bubi állomásokat például, 10 éve, mikor BKK vezető voltam, sokszor, hogy mondjam, az utolsó szó jogán azt mondtuk, hogy már pedig itt el kell venni egy-két parkolót, mert egyébként a Bubi nem fog létrejönni. Van ilyen. Összfővárosi érdekek, hálózatos infrastruktúrák érdekei néha felülírják a lokális érdekeket, és ez nem azt jelenti, hogy a lokális érdek nem legitim, csak azt, hogy a végén valamelyik logikán ki kell mondani a végső szót, és a törvényalkotó éppen azért, mert Budapest közlekedési rendszere egy egységes egész, ezt a jogkört a fővárosi közgyűléshez telepítette. Én azt javasoltam, hogy érjünk ezzel a jogunkkal, és az volt a válasz, hogy hát azért nem jó ez most mégse, mert Niedermüller Péter Erzsébet városi polgármester nem ért egyet. Én ugye próbáltam vele egyeztetni, lemondta a találkozókat, meghívtuk a szakbizottság ülésére, a polgármester nem jött el, tehát minden kísérletet megtettem arra, hogy egyeztessünk, és egyébként egyetem egy új ügyről van szó. Tehát ez több mint 5 éve a helyi civilek, a BKK maga is kezdeményezi, hogy nem biztonságosak Belső-Erzsébet városban a közterületi viszonyok, egyszerűen olyan mennyiségű gyalogos van, nyilván él a város, egyre többen sétálnak, ez valahol a Covid utóhatása is, persze a turizmus növekedésének is a hatása, de budapestiek is szép számmal járnak kelnek a belvárosban, hogy az, hogy autók között kell sétálni, ez nem biztonságos, és ezen változtatni kellene. Ugye itt már átmenő forgalom nincs, tehát ennek közlekedés hálózati szerepe nincs, mert ez egy labirintus ez a belső Erzsébet város. Legtöbbször a taxik köröznek körbe-körbe egyébként, ez okozza a forgalom nagyját.
Kulcsavtot szereznek.
Hát, meg ki tudja, mit kiszállítanak, azért ott van nem csak taxi célú taxizás, mondjuk így az első Erzsébet városban, de most
ne nyissunk egy új lapot.
A drog elleni küzdelmet nem hoznám ide be most ennek a beszélgetésnek erre a részére, mondjuk így. A lényeg az az, hogy én szerintem ebben dönthetett volna a közgyűlés, most én nyilván az a dolgom, hogy leírjam, hogy mi történt, tehát itt mégiscsak a DK, Karácsony Gergely és a Fidesz ezt megfúrta, de én ezt nem adom fel egy pillanatra, sem nem olyan típus vagyok, szerintem ezt azért sokan tudják. Jövő héten újra megpróbálok elmenni Niedermüller Péterhez egyeztetni, és azon leszek, hogy a következő áprilisi közgyűlésen sikerrel döntsünk. És én ebbe bárkivel kész vagyok együtt szavazni. Tehát előre meg lehet írni az összes verzió, vagy kivel kötöttünk koalíciót, mert bárkivel kész vagyok együtt szavazni azért, hogy zöldebb, élhetőbb és biztonságosabb legyen a belváros.
Azt mondta, hogy esetről esetre vannak alkalmi koalíciók. Nincsenek olyan szent ügyek, amelyekben előre meg lehetne állapodni, hogy ezt kivesszük a napi arcfelmutató csatározások közül, és ezeket átvisszük?
De
vannak is. A rendezők például ilyennek tűnt, de csak kívülről.
Dehogy nem, de vannak is ilyenek. Tehát azért a közgyűlés most is hozott több döntést nagy vita nélkül, amik jelentősek. Tehát azért elfogadtuk ezen a héten az összes nagy a legtöbb nagy fővárosi cég üzleti tervét, a gyógyfürdőtől, a BKK-n át, a BKV-ig, Budapest közútig. Hallott róla bármi vitát? Nem, ezek simán átmentek, és nem azért, mert olyan egyszerű volt, csak több hétnyi előkészítő munkát tettünk bele, én is a szakbizottság ülésén, órákon keresztül hallgattuk meg a cégvezetőket, az összes frakció, a Kutyapárt, a Tiszapárt, a Fidesz, a DK és társaik, mindenki föltehette a kérdéseit, ezekre voltak válaszok. Én magam begyújtottam egy tucatnyi módosítójavaslatot ezekhez. Olyanokat, csak példákat mondok, hogy például itt az idő, hogy a gyógyfürdőkben az esti nyitvatartást meghosszabbítsuk, és újra el lehessen menni munka után egy budapestinek a fürdőkbe. Ugye most este 7-kor, 8-kor ezek zárnak, az ember, ha egy kis időt ott el is akar tölteni, nem ér oda időben. Én azt javasoltam, hogy este 10-ig a történeti fürdők legyenek nyitva. Most első lépésben az üzleti tervbe az fért bele, hogy váltakozóba egyik nap a Rudas, másik nap a Gellért, harmadik nap a Széchenyi, negyedik nap a Lukács, tehát váltóban lesznek, de este 10-ig mindig lesz valahol valamelyik fürdő nyitva. Ez most egy apróság, de budapestieknek szerintem tök fontos, ráadásul a budapestiek kedvezményeket is fognak kapni a turistánkhoz képest ezekben az órákban, a fürdőkben. Ez volt az alkú tárgya, hogy én megmondtam előre, tehát nincs ebben semmi titok, meg be is nyújtottam, én akkor szavazom meg, illetve a Podmaniszki Mozgalom frakciója is akkor tudja megszavazni a BGH, tehát a gyógyfürdő cég üzleti tervét, hogyha ebben van előrelépés. Megszületett a megállapodás, megszavaztuk.
Bocsánat, ilyenkor ez úgy működik, hogy előre szól a Budapest gyógyfürdőinek, hogy akkor fogja megszavazni, és akkor ők csinálnak egy olyan üzleti terv változatot, amiben ez már van, vagy önnek kell kitalálnia, hogy legyen az üzleti terv.
Hát ez változó. Ebben az esetben az történt, hogy ezt már a szakbizottságunk hetekkel korábban jelezte, volt egyeztetés, és a végül már olyan terv változott jött a közgyűlés elé, ami ezt tartalmazta. Tehát ezért van a bizottsági munkának jelentősége. És nyilván, hogyha itt lenne egy világos többség, hogyha egy olyan városvezetés lenne, mint amilyen akár a Tarlós alatt, akár a Karácsony első ciklusában volt, lehet, hogy ez belső kabinetüléseken menne le ez a vita, és nem a nyilvánosság előtt. Mert hát ugye, ha van egy világos többség, akkor ezek már csak ilyenek, de most nem ez van, és szerintem az, hogy a nyilvánosság előtt zajlanak ezek a viták, néha segít abban, hogy jobb végeredmény legyen. Mert lehet, hogyha mi koalícióban vezetnénk a várost, és én ezt felvettem, akkor le lett volna ez a dolog keverve, hogy nincs pénz, így nincs pénz, úgy nincs pénz, így a nyilvánosság előtt kellett elmondani, hogy miért nem menjenek az emberek fürdőbe este 9-kor, hogy a budapestiek számára ezt miért ne nyissuk meg, végül nem maradt terv. Eleinte ellene beszéltek, de aztán nem maradt terv. Ugyanez a reptéri busz kedvezménye, az volt az első év, hogy szó se lehet róla, nincs pénz, így nincs pénz, úgy nincs pénz. Aztán összeraktunk erre egy üzleti modellt a BKK-val közösen, hogy ez hogy fog működni, és végül átment ez is, mindenki megszavazta. Hogy mondjak még egy másik példát, ugye a BKK-nál kinyílt az, hogy a jegyeket hogyan kéne átalakítani. Végül egy olyan javaslatot tettem, hogy az időalapú jegyek, sokan talán nem tudják, de az applikációjában a BKK-nak lehet időalapú jegyet venni, 30 és 90 perces időalapú jegyet, hogy ez legyen érvényes a vasútra is, mert ma, hogyha valaki mondjuk busszal megy és átszáll vonatra a városon belül, a külső kerületekben ez egy tipikus probléma, a Pesszent Imre, Budafok, Rákospalota felől sokan járnak be vonattal a városba, akkor ők is használhassák ezt. Ezt nyilván egyedül nem tudjuk eldönteni, ez kell a MÁV is, de például ezzel a feltétellel tudtuk megszavazni a BKK üzleti tervét, hogy ebben lesz előrelépés. Most ezek mind apró példák, de mind arról szólnak, hogy a budapestieknek egy kicsit jobb vagy könnyebb legyen az élete, hogy hozzátegyünk valamit ehhez a munkához, de ezeket én nem a nyilvánosság előtt szeretném, vagy a sajtóban szeretném megvívni, hanem hát azért vagyok a szakbizottság elnöke, hogy ott ezeket képviseljem, és minden egyes ügyben szívós, hetekig tartó munkával ezeken végigmentünk, és nyilván hozzá vagyok ahhoz szokva, hogy azokból sosincs hír, ahol végül alkú születik, és átmennek a dolgok, és halad a város élete. És nyilván, ha van egy ügy, ahol nem tudunk egyetérteni, akkor Karácsony Gergely rögtön kírja a Facebookra, hogy én micsoda egy, nem tudom, fideszes tempóban kritizáló szemét disznó vagyok, mert szóval merem tenni, hogy a klímaügynökségnél mondjuk 6 fős cég nem csinál semmit, és szerintem be kéne olvasztani egy másikba, mert nem hatékony a működés. De én ezt hozzá vagyok szokva, nyugodtan kritizáljon mindenki, ahol meg lehet állapodni, és a város érdekében lehet együttműködni. Legyen akkor ügy, mint a Rákos rendező, vagy legyen olyan pici ügy, mint a gyógyfürdő belépők ügye, akkor meg fogunk állapodni. Ha olyasmit akarnak letolni a torkunkon, ami nincs rendben, akkor pedig nemmel fogunk szavazni, és utána annyi Facebook posztot írnak erről, amennyit szeretnék.
De ha jól értem, például a klímaügynökség ügyében ennek nem az a problémája, hogy annyi széndioxidot takarít meg, mint amennyi egy palack Szentkirályban van, hanem hogy ott kifolyatják a pénzt valamilyen. Ez a súlyosabbik megállapítás benne. Erre ilyenkor önnek van egy bizonyítéka?
Van, egész konkrétan egy olyan szerződést találtunk, ahol, amit egyébként Karácsony Gergely is aláírt, ahol 64 millió forintos kommunikációs keretszerződést kötöttek a klímaügynökség népszerűsítésére. Ezt az ügynökség ügyvezetője ismerte el a szakbizottsági meghallgatáson ennek a létét, és utána szereztük ezt meg. Csak mindenki értse eleve, minek van klímaügynökség a városnak, ez is egy jó kérdés, ez mit csinál. Az volt az ígéret, mikor ezt egy éve létrehozták, hogy a panelek energetikai korszerűsítésébe fog uniós pénzeket szerezni. Hát ebből nem lett semmi egyelőre. 6 fővel működik, és többet költ kommunikációra, mint bármi érdemi tevékenységre. És ez a kommunikáció is tartalom nélküli, tehát ha megnézzük, hogy milyen hirdetéseket adnak fel, olyanok vannak benne, hogy ha azt akarod, hogy kisebb legyen a rezsiszámlád, akkor szigeteld le az ablakaidat. Hát köszönöm szépen, szerintem ezt minden budapesti tudja. Nem egy Facebook hirdetésből fog rájönni arra, hogy ilyen lehetőség van. Az, hogy ezt hogyan, miből, erre semmit nem utalnak ezek a hirdetések. Tehát itt valamiféle pénz kifolyatás gyanúja is valóban fölmerül. Én nem azt mondtam, hogy ne foglalkozunk ezzel, szerintem nagyon fontos a panelházak energetikai korszerűsítése, de van a fővárosnak egy óriási energetikai szakcége, a budapesti közművek, ahol ott van a teljes távfűtési rendszer, összes panelházban. Ott van az összes panelházal az ügyfélkapcsolat. Tele van energetikai szakemberekkel, akkor miért nem odarakjuk, miért kommunikációs ügynökségekkel foglalkozunk? Tehát mi azt javasoltuk, hogy ez olvadjon be, a közgyűlés 2/3 többséggel támogatta a javaslatomat, erre a főpolgármester egy ilyen kiakadt kommunikációban azt mondta, hogy meg fogja vétózni ezt a döntést. Nyilván ez van törvényes joga, ugye Tarlós István még kiharcolt, hogy a főpolgármester bármely közgyűlési döntést megvétózhat, de akkor onnantól kezdve ezért a pazarlásért a teljes politikai felelősség a főpolgármester terheli.
Visszatérve még egy kérdésére, így a BKV-re, meg a fővárosi közgyűlésre, meg a közlekedésre. Most már kitisztult annak a szaldója, hogy az országbérletek bevezetésével mindenki annyi pénzt kap, mint amennyi egyébként ráköltött a közlekedésre? Mert én az országbérletemmel Budapesten bárhová mehetek.
Az elosztásnak van egy mechanizmusa, ami azt jelenti, hogy az országbérletből is, abból nyilván kevesebbet, a Pest vármegye bérletből nagyságrendileg a felét a főváros kapja, a Budapest bérletből pedig a kb. 3/4-ét, mert ugye az is jó a MÁV-ra és a Volánra a városon belül, tehát ott is a pénz egy része az államhoz megy. Szerintem ezt ennél jobban nehéz megcsinálni, hiszen nem olvassák le minden villamoson a jegyünket, vagy a bérletünket egész pontosan, tehát egész pontos utazási adatok azért nincsenek, a felosztási mechanizmus jó. Sajnos abban igazam volt, örülnék, ha nem lenne, hogy ez körülbelül 20 milliárd forint jegyárbevétel kiesést jelentett ez a Lázár Karácsony deal a rendszer szintjén. Ez a BKK-nál 11 milliárd forint, csak tört évi hatásban, éves hatásban olyan 13.
De rosszul díleltek?
Olcsóbb lett a bérlet. Tehát az a diák. Most én nem azt mondom, hogy ez nem lett jobb embereknek, mert nyilván lett sokaknak, akinek így könnyebb a megélhetés, persze. De hát az a diák, aki mondjuk egyetemistaként fizetett 3600 forintot a diákbérletéért, most fizet 945 forintot, és az egész Pest vármegyére jó. Az az agglomerációs ingázó, aki Érdről bejár vonattal Budapestre, 19000 forintot fizetett a két bérletért, a Pest vármegyére és a budapestiért, és most fizet 9500-öt a kettőért együtt fele annyit. Tehát mondjuk lefeleztük az agglomerációból bejáróknak a költségeit. nem lettek tőle többen, tehát ugye az a helyzet, hogy az emberek nem azért autóznak, mert túl drága volt a tömegközlekedés, hanem azért autóznak, mert túl sok az átszállás, nem elég kényelmes, nem elég biztonságos, nem elég gyors, és így tovább, ezt ugye rengeteg kutatás mutatta. De persze, legyen minden olcsóbb, ha ez a deal, ez a deal, csak én azt a tényt állapítom meg, hogy ez körülbelül 20 milliárd forint az adófizetőknek kerül többe, ennek egy részét a MÁV kapja, meg egy részét a BKK kapja meg. A BKK-nál ennek a szaldója végül mínusz 2 milliárd, mert a kormány odaadta végül is, a kieső bevételnek egy jelentős részét kipótolta. De azért mégiscsak az a helyzet, hogyha a kérdést úgy tettük volna föl egy éve, hogy olcsóbbak legyenek ennyivel a bérletek, vagy egyébként van 20 milliárd forint a központi költségvetésben, amit fejlesztésre lehet fordítani, amiből új villamosokat lehet építeni, híveket lehet felújítani, amiből nyilván több év, évente 20 milliárd, tehát ráadásul ez 10 év alatt 200 jelen értéken, mert ugye ez, nyilván görgetjük ezt magunk előtt, vagy bármiféle egyéb P+R parkolókat lehet építeni, akkor szerintem több ember váltott volna tömegközlekedésre, hogyha ezt a pénzt inkább fejlesztésekre költjük. Ez az én megállapításom közlekedési szakemberként. Lehet, ez politikailag egy ilyen népszerűtlennek tűnő álláspont.
Az egyik az azonnal ott van a kártyán, a másik meg nincs ott azonnal.
Igen, hát ez van. Tehát, hogy ugye nyilván népszerű, gyors intézkedést akart hozni Lázár János és Karácsony Gergely, gyorsan szétszórtak rengeteg pénzt, ennek most látjuk a hatásait. Eddig ugye erről nem voltak számaink, most ezen a közgyűlésen először a BKK beszámolójából ez világosan látszott, hogy ez így van.
Fővárosi színházak ügyében most akkor milyen megoldás és mikor várható?
Itt két téma van, és ezek kicsit összekeveredtek a nyilvánosságban. Az egyik az, hogy van számos olyan színház Budapesten, amik ugyan fővárosi fenntartásúak szavakban vagy jogilag. A Víg Színház talán a legnagyobb, de a Madács ott van, a Margit Szigeti Szabadtéri, az Új Színház, a Kolibri vagy a Báb Színház is, amelyeket 4 évvel ezelőtt a kormány átvállalt, ha úgy tetszik, a fővárostól egy megállapodás révén, és ezeket a kormány közvetlenül finanszírozza, cserébe ő mondja meg, hogy ki az igazgató. Ugye ebből volt ez a szégyen teljes botrány a Kolibriben legutóbb. Most ezeknek a megállapodásoknak a határideje lejár, március 31-én, és most itt beszélgetünk egy munkanappal március 31 előtt, és mind a mai napig nincs meg az új megállapodás. A főpolgármester azt mondta az elmúlt hónapokban, hogy nyugi, majd ezt ő kezeli, ő tárgyal a miniszterekkel, lesz díl a kormánnyal. Eljött a színházak világnapja, a közgyűlés, nincs díl a kormánnyal, egyelőre nem lehet tudni, mi fog történni. Azt látom a főpolgármester, hogy még mindig bizakodik, tehát lehet, hogy a végén lesz valami megállapodás. Mi bármikor készen állunk akár rendkívüli közgyűlésen ezt jóvá hagyni, hogy a fővárosi színházak finanszírozása továbbra is biztosított legyen. A másik fele a független színházak ügye, ahol ugye a kormány gyakorlatilag kivonult a független színházi széna finanszírozásából Budapesten. A főváros egy, hát most nem akarom leszólni, azért inkább szimbolikus jellegű támogatást nyújt, 150 millió forintot tesz egy évben, egy egész évben bele.
Egy esetleg.
Igen, a teljes budapesti független színházi szénán. Nyilván ez a főváros anyagi helyzetei meghatározzák, csak mondjuk itt érdemes összenézni, hogy közben a klímaügynökség senkinek nem kellő Facebook hirdetéseire 64 millió megy el, tehát ugye. Na ezt a 150 millió, ez benne van a költségvetésben. Ugye a költségvetés úgy ment át, hogy megszavazta több olyan frakció is, aki egyébként nem vesz részt a városvezetésben, ott is számos alku volt, én küzdöttem, hogy legyen több pénz útfelújításra, el is értük, hogy több lesz, mint eddig, 4 milliárd forint, BKK rendészetre, állatvédelemre és így tovább, és bekerült a független színházak támogatása is. Most a vita arról szól, hogy ezt hogyan használja fel a főváros. A főpolgármester azt javasolta, hogy ezt egy alapítványnak adjuk oda, ami majd elosztja a színházi társulatok között, pályáztatás útján. És azt vetette föl először a Tisza párt, ugye Nagy Ervin ezt most a nyilvánosságban képviselte is nemrég, aki ugye a Tiszának egy meghatározó szereplője és a magyar színművészetnek is, hogy hát azért mégiscsak, hogyha van egy újonnan megválasztott közgyűlés, akkor nem biztos, hogy az eddigi módon kellene ennek a kuratóriumnak működnie, ahol, és ezt én, hogy mondjam, csak a leíró jelleggel állapítom meg, hogy mondjuk a fővárosban a főpolgármester úr saját sajtókommunikációs tábjából ülnek ott a kuratóriumban tagok, vagy a Magyar Szocialista Párt utolsó főpolgármester helyettese kulturális területen ül ott. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy egy politikailag neutrális szakmai testületről lenne szó teljesen. Az volt a felvetés, hogy hát ha már mégiscsak egy új közgyűlést választottak a budapestiek, és azért nem az MSZP van többségben, hogy egész finoman fejezzem ki magam, ugye egy képviselőben vannak jelen a 33 fős testületben, akkor talán ennek a testületnek le kéne képeznie. Ugye, ha jól értettem Nagy Ervin tegnapi videóját, ő maga ülne be ebbe a testületbe, azt gondolom, hogy nem egy megkérdőjelezhető színházi tudással bíró szakemberről van szó. Nyilván, hogyha mi kapunk felkérést, mi is fogunk delegálni szakembert, nem politikust. Szerintem ez így helyes, ez így rendjén van. A főpolgármester eleinte úgy tűnt, hogy ezt akceptálja, még kért is delegálásokat a frakcióktól, aztán megsértődött, inkább leszavaztatta az egészet, és aztán kiírta a Facebookjára, hogy itt a világ vége, és a Tisza milyen csúnyán a Tisza vitézi, Fidesz, mindenki, és akkor egyből a DK-re rárepült. Én azt látom, hogy a főpolgármester nincs könnyű helyzetben, ebben egyébként empátiával viseltetek iránta, hiszen nyilván jön egy 2026-os kampány, ahol összecsapnak itt az országos politika szereplői, és nyilván mindenki próbál belerángatni ebbe. Én azt látom, hogy hát a főpolgármester oly mértékig le van kötelezve a demokratikus koalíciónak, hogy nyilván a DK-t próbálja felhasználni minden ponton arra, hogy a Tiszával való baloldali ellenzéki alternatíva megképzésében Karácsony Gergely játszon szerepet. Itt is ez történt. Tehát látszik az, hogy az egész színházi történet, amint a főpolgármester megszólalt, egy perc múlva ott volt a demokratikus koalíció oldalán, hogy itt a Tisza a Fidesszel együtt megakadályozta szegény független színházakat, és akkor egyből Gyénémet Erzsébet, ugye a DK frontpolitikusa már ott kommentelt nálam. Tehát ez egy fölépített politikai akció volt, amiben a Karácsony nyilván a DK-nak próbált megfelelni. A választók ezen most már azért így a NER 15. évében elég jól átlátnak, hogy mi történik ezeken a porondokon. Én azt tudom mondani, hogy az én tapasztalatom az, hogy óriási kétharmados többség van a fővárosi közgyűlésben, amellett, hogy a független színházakat támogassuk, még ha nem is annyival, mint kéne. Ez a támogatás át is fog menni, és szerintem most ugyan egy kört lefutottunk, hogy mindenki kitehesse a másikat pocskondiázó posztjait, de szerintem a következő közgyűlésen a kuratórium átalakításáról is meg fog születni a döntés, és meg lesznek a támogatások. Rajtunk biztos nem fog múlni.
Rákos rendező ügyében az első vételár részlet az átment. Mi a terv? Mi következik most?
Nem csak a vételár részlet ment át, hanem be van jegyezve a főváros tulajdonjoga. Hogyha kinyitja az ingatlan nyilvántartást, azt fogja látni, hogy Rákos rendező immár a budapesti közművek tulajdonában van. Ez egy
semmi
óriási...
Semmi kötelező.
Ez megtörtént, így van. Nyilván tudjuk jól, hogy van visszavásárlási joga az államnak arra az esetre, hogyha nem fizetnénk ki a vételár hátralevő részét, vagy hogyha nem sikerül megállapodni bizonyos dolgokban, tehát ez nem kérdés. De azért mégiscsak az van, hogy az arab befektető korábban bejegyzett tulajdonjogbejegyzése iránti kéremet törölve van, és a fővárosében van jegyezve. Ez egy óriási eredmény. Sokan kételkedtek abban, hogy el tudunk eljutni idáig. Lázár János, emlékszünk rá, azt mondta, hogy 5000 milliárd forintot kell csengetni a fővárosnak, hogy ez megtörténjen. Szerencsére ez nem volt igaz, ezt akkor is mondtuk. Nagy Márton és Gulyás Gergely miniszterek elmondták többször, hogy a nemzetközi szerződés fölülírja az elővásárlási jog intézményét, és nem tudjuk gyakorolni. Nem lett igazuk. Tehát azért rögzítsük azt, hogy a kormány ebben az egész Rákos-Dubaj, Maxi-Dubaj ügyben gyakorlatilag nem volt olyan állítás, ami kiállta volna az igazság próbáját az elmúlt hónapokban. Ezzel együtt én most nem ezt szeretném, ezt a dolgot élezni, bár tudnám még, hanem inkább azt mondanám, hogy most az együttműködésé kell legyen a főszerep. Nem azért, mert a főváros nem tudja elvégezni mindazt, amit neki kell. El fogjuk végezni. Minden belső vitánk ellenére, akármennyit veszekszünk a főpolgármesterről a klímaügynökségen, Rákos rendező kapcsán azt gondolom, hogy mindenki érti a politikai felelősséget, amit rá ez a döntés szab. De kell az államnak is együttműködnie. Mi nem kérünk egy picivel sem több együttműködés, mint amit az arab befektető megkapott volna.
De elég korrekt a szerződés ahhoz, hogy világosan leírja, hogy kinek, mikorra, mit kell csinálnia?
Nem az a kérdés, hogy a szerződés elég korrekte, hanem az a kérdés, hogy a partnereink elég korrektek lesznek-e. A szerződés elég világosan fogalmaz, ahhoz, hogy a vételárat a főváros kifizesse, ahhoz teljesülnie kell számos feltételnek. Vannak jogi feltételek, speciális építési jogszabályokat kell hozni, ugye az arabok miatt ezt kritizáltuk is, de hát a főváros kedvéért is meg kell ezt most hozni a kormánynak. Nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá kell nyilvánítani a teljes Rákos rendezői fővárosi beruházást, és itt jön a legnehezebb pont, vállalt 320 milliárd forintnyi közcélú közlekedési beruházást a kormány az arab befektető felé, ami ennek a szerződésnek is a része. Ez a kisföld alatti meghosszabbítását, a Szegedi úti fölüljáró megépítését és a vasút átépítését tartalmazza a területen.
Ki is jön ennyiből?
Hát ezt ők írták le, ők a beruházók, ezt...
Nekik kell megcsinálni.
Nekik kell megcsinálni, tehát ez az ő problémájuk. Szerintem egyébként nagyságrendileg kijön, hogy most 3,20 vagy 3,50, ez ugye függ az építőipartól, euró árfolyamtól, inflációtól, attól, hogy mikor csinálják. De egyébként szerencsére egyébként nem is forintban van ez rögzítve, most ezt átszámoltam, de ez 800 millió, most, hogy dollár vagy euró, azt hirtelen nem is tudom, de azt hiszem dollárban van rögzítve, de a kettő ugye majdnem ugyanaz. De az biztos, hogy nem forintban rögzített az ár. No, tehát ezeket a közlekedési beruházásokat el kéne végezni az államnak. Ebből van olyan, amit rögtön el tud kezdeni, ez a Szegedi úti fölüljáró, ami ugye nem csak egy fölüljáró, valójában az egész Rákos rendező, ez egy ilyen mesterséges határ Budapesten belül. Ha valaki járt arra autóval ott a BVSC mögött, és ki van írva, hogy nem tudom, 40 percen keresztül zárva tartható az a sorompó.
Az híres sorompó.
Az egy híres sorompó. Ugye a fölött vezetne át ez a felüljáró, és összekötni egymással Angyalföldet és Zuglót, lehetővé tenni, hogy nem csak autóval egyébként, de gyalog, kerékpárral és villamossal is át lehessen menni a két kerület között. Tehát az a hármas villamos, ami jön az Örsvezértere Bosnyák tér felől, az itt Zuglóval át tudna menni Angyalföldre, folytatná az útját a Béketér felé Angyalföldön, és onnan akár a Göncárpádváros központ felé tudna menni, akár az előző részében az arénának érintett villamoshálózati fejlesztések esetén a Nyugati pályaudvar felé, a Bajcsy-Zsilinszky út felé, a belváros felé tudna menni. Tehát magyarul Rákos rendezőn a fejlesztési övezetből nem csak a kisföldalattival lehetne bejutni a belvárosba, hanem akár villamossal is. Tehát ez egy marha fontos fejlesztés. Ennek a terveit, amikor én még a Budapest Fejlesztési Központot vezettem sok-sok éve, megcsináltuk, vannak építési engedélyek, ezt holnap el lehetne kezdeni. Tehát, hogyha be akarja tartani a kormány azt, amit vállalt, akkor nekiállnak a Szegedi úti felüljárót megépíteni villamossal együtt. A kisföldalatti ugye annyival nehezebb, hogy a tervek még nincsenek, ott meg kéne kezdenünk a tervezést, a BKK ki fogja írni erre a tervezési tendert, mivel ez egy metró, a fővárosi ezt nem tudja más csinálni, csak a BKV. De, és a BKK, de erre szaladunk előre, mondjuk így, és ki fogjuk kérni a tervezési tendert rövidesen. A vasútnál ott nyilván az államnak kell beruházni, hát az egy állami fővonal, ez a Vác-Budapest vasútvonal. Itt ezt a beruházást a magyar államnak kell elvégeznie. A tervezést megkezdtük annó, de leállította Lázár János. Bízom benne, hogy most egyszer újra fogja kezdeni végre.
Mit kell csinálni? Kapacitást bővíteni? Áthelyezni? Területet feladni a MÁV-nak? Tehát mit kell ezen a területen csinálni, ezen a fővonalon?
Hát itt egy 100 éves vasúti infrastruktúráról van szó. Összefügg ez a nyugati pályaudvarral. Kézzel állított váltók vannak a nyugatiba, és a teljes Rákos rendező erre a nyugati pályaudvari infrastruktúrára épül rá. Ennek köszönhető az, hogy tucatszám vannak olyan terhervágányok, amiket 30-40 éve nem használ vonat. Benőtte a gaz, a bokrok, a fák nőnek köz, a sinek között. Ezeket el kell bontani, ezek a fővárosi, ezt vettük meg. Nyilván ezek fejlesztési területi avanzsálnak. De van egy olyan nyaláb, van egy olyan sáv, ahol jönnek be azok a vágányok, ahol az esztergomi vonalról, a váci vonalról, a veresegyházi vonalról jönnek be az elővárosi vonatok, a prágai, Eurocity, meg rengeteg tehervonat. Ez marad. Az marad. Azért az, hogy ez 21. századi legyen, át kell építeni. Ha valaki járt Rákos rendezőn, vagy csak a képeket láttad, az a vasútállomás úgy néz ki, hogy egy háborús film díszlete is lehetne. Összegrafitizett 100 éves állomásépület, ilyen murvás peronok, amik nem akadálymentesek. Tehát itt az a terv, hogy egy ilyen európai léptékű új vasútállomás jön létre, emelt peronokkal, fedetten, és pont a Szegedi úti felüljáróhoz csatlakozva, tehát ha valaki megjön vonattal, akkor át tud szállni kisföldalattira, át tud szállni a villamosokra. Tehát ez egy városi csomópont, egy városközponttá válna, és egyébként, ha megcsináljuk Rákos rendező fejlesztését úgy, ahogy szeretnénk, akkor pont ez a terület lesz szerintem a területnek a központja. Tehát itt egy olyan átszálló csomópont jön létre, kicsit mint Kelenföldön, metró nincs, tehát vagy a kisföldalatti nem akkora, mint egy négyes metró. De annyiban azért Kelenföldhez hasonlítanám ezt, hogy ennek nyilván lesz egy komoly városközponti funkciója. Itt akár valamennyi kereskedelem is lehet, hogy el fog férni, itt lehet, hogy sűrűbb beépítés lesz. Alapvetően egy lakónegyedet szeretnénk, de itt nyilván itt lesz egy városi jelentőségű csomópont és súlypont a Szegedi úti felüljáró vasút találkozáson, a Rákos rendező vasútállomás mai helyén. Ez viszont csak állami beruházásban tud megtörténni.
Ami a MÁV, azt a MÁV-nak kell csinálnia. A vasút csak a vasúthoz nyúlhat.
Ez törvény írja elő, így van.
Ami van. Pedig a fővárosi, a terület, azt meg a fővárosnak kell csinálnia.
Így van.
És kell egy szerződést kötnie az állammal, a MÁV-val, a fővárosnak, hogy ki mit csinál?
Hát a közlekedési beruházások kapcsán is kell ilyet, meg egyébként meg kell húznunk a telek határvonalait is. Ugye itt az a helyzet, hogy az, hogy mit vettünk meg, az világos, de pontosan ugye úgy képzelje ezt most el mindenki, mint amikor vesz egy lakást, ami egyrészt rohadtul le van robbanva. Jó áron veszi. Tudja jól, hogyha rákölti azt a pénzt, ami a felújításhoz kell, még mindig jól járt, mert egy jó vételt csinált, de lakik benne valaki. És annak a valakinek van haszonélvezeti joga, és meg kell vele állapodni, hogy vagy kimegy, vagy megvárni, míg magától kimegy, vagy hát valahogy elrendezni a viszonyokat.
Ráadásul korábban 100 macskát tartott, és ezért a talaj nagyon koszos.
Így van, még tudjuk egy picit ezt árnyalni valóban. Na most ez a MÁV, ez a bennlakó. Tehát nekünk a MÁV-val meg kell arról állapodni, hogy most akkor melyik szobát használja, még melyiket nem, tehát hogy még hol, melyik vágányon van valaha vasúti közlekedés, hol nincs, hogy hol van a felső vezeték, hol van a biztosító berendezés, ez hogyan lesz ez az egész működtetve. Ez a munka most kezdődik. Tehát mivel most jegyezték be a tulajdonjogát a fővárosnak, ugye a példa kedvére, hogyha valaki megvesz egy lakást, a birtokbadás az ugye egy másik pillanat. Tehát a tulajdonjoga a fővárosnak létrejött, a birtokbadás kezdődik most el, és ez a MÁV-val meg kell állapodni rengeteg részletkérdésbe. Tehát itt most előttünk valójában négyféle feladat van. És akkor egy kicsit összegzem. Egy, a birtokbadás folyamata, tehát hogy tisztázzuk a MÁV-val, hogy ki mit használ, mit nem használ, mi kell nekik hosszú távon, mi nem kell. És ez elválhat azért a tulajdonosi határoktól. Tehát lehet olyan, hogy a főváros területén is van olyan vágány, ami kell a MÁV-nak még néhány évtizedig vagy évig, és ebben meg kell állapodni. Például a vasúttörténeti parkbekötő vágányai ilyen lehet. Kettő, el kell a hulladékot szállítani. A fővárosi közgyűlés úgy döntött, hogy minden olyan hulladékot, ami ilyen kommunális jellegű, vagy beazonosíthatatlan eredetű, mondjuk így, azt elvisszük mi fővárosi pénzen, mi értve alatt a budapesti közműveket, ahol világosan látszik, hogy ki a szennyező, ott a hulladéktörvényt alkalmazzuk. A hulladéktörvény azt mondja, hogy bárkinek a telkén, hogyha beazonosítható, hogy ki a szennyező, akkor a szennyezőnek kell helytállni. Tehát amikor ott sok tíz tonnányi felhalmozott mávos szemét van, talpfák, betonaljak, felsővezetéki alkatrész, darabok, amikor a teljes leégett Budapest sportcsarnok, ami egy állami sportcsarnok volt, és ugye 25 éve égett le, oda van halmozva a romjai. Ez nyilván az állam szemet, ezt az államnak kell elvinni. De ebbe is kell egy megállapodás. Harmadrészt meg kell állapodni ezekről a közlekedési beruházásokról, amiket itt az előbb soroltam hosszan, hogy ezeket ki és hogyan végzi, milyen hozzájárulások kellenek, melyiket ki hogy csinálja. És a negyedik, bizonyos szempontból a jövő szempontjából talán egyik legfontosabb dolog, ez meg a mi dolgunk, erről döntött is már a fővárosi közgyűlés, hogy ki kell írnunk egy nemzetközi urbanisztikai hasznosítási mesterterv tervpályázatot, ez ugye mit jelent magyarra lefordítva, a városrész terveit el kell készíteni. Ezt egy tervpályázaton keressük erre a legjobb csapatokat, akik erre képesek, kitalálni, hogy milyen városszövet van, milyen városnegyed van, hogy van a, hol van a park, hogy veszik azt körbe a lakóházak, hogy lesznek a legélhetőbb gyalogos prioritású övezetek, hol legyenek magasabb házak, nem toronyházak, tehát 500 métert mi nem akarunk, mint az arabok, de mondjuk legfeljebb 90 méteres, 15-20 emeletes akár, nagy lakóházak hol lesznek, és hol lesznek ilyen kertvárosiasabb, 4-5-6 emeletes társasházasabb zónák, ez hogy fog egymáshoz viszonyulni.
De Budapestnek nincs ilyen elképzelése? De van annyiféle stratégia Budapesten?
Stratégia van, ez azért már ilyen részletességgel egy olyan terv, amit jobb. Ugye a tervpályázat mit jelent? Az azt jelenti, hogy építészirodák úgy pályáznak, hogy a minőség alapján döntünk. Nem az nyilván számít az ár, hogy megmondjuk, mennyit vagyunk képesek fizetni, de nem az van, mint egy közbeszerzésnél, hogy jönnek szürke papírok, amikben nincs terv, csak az, hogy most ez vagy az az iroda mit tud, hanem itt konkrét tervekkel kell jönni, és a legjobb nyer, egy szakmai zsűri dönt erről. Én szerintem ez egy helyes megközelítés, erről döntött a közgyűlés. Ennek az irányítására, ennek az egész folyamatnak egy projektiroda is létrejött, ez Dományi Bálint urbanista kollégám vezeti, mi dolgoztunk együtt a BKK-ba, illetve a BFK-ba is, és egyébként külső bizottsági tag a szakbizottságunkban a Podmaniszki mozgalom részéről. Tehát nyilván a mi bizalmunk is megvan benne, és a főpolgármester bizalma is megvan az ő szakmai tudásában és munkájában. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt minden vitánk ellenére van egyfajta kooperáció a közgyűlés nagy többségét adó frakciók között, és elindult a szakmai munka. Hogy ez tud-e elakadni még? Persze, hogy tud. Tehát, hogyha a kormány úgy dönt, hogy nem együttműködő, nem csinálja meg a közlekedési beruházásokat, pereskedés lesz ebből. A MÁV nem vonul le a területről, vagy nem működik abban együtt, hogy át tudjuk venni a... Most itt nincsenek kulcsok, mint egy lakásnál, de hát, hogy le tudjunk menni a területre.
Végrehajtást lehet kérni, meg lehet kötbérezni.
Hát nyilván, de hogyha egy ilyen elhúzódó bírósági pereskedés lesz, az egy rossz hiszű, és valóban nem a területfejlesztését szolgáló dolog lesz. Tehát én azt remélem, hogy ebben lesz együttműködés, most persze mindig lesznek odamondogatások, meg lögdösödések, de azért tartalmilag talán a város is, hogy mondjam, belátja azt a kormány, én azt remélem, hogy ez valahol nem csak Budapest érdeke, hogy itt történjen valami, hanem a kormányzaté is. Azért ma reggel a miniszterelnök volt a Kossuth Rádióban a szokásos péntek reggeli interjújában, és arról beszélt, hogy most nem fogom tudni pontosan idézni, de a lényege az volt, hogy azért költöznek ki Budapestről az emberek, mert kertvárosokba akarnak lakni, és ugye ezzel vezette fel a falu program különböző intézkedéseit, hogy lesz kocsma, meg kisbolt, meg minden.
3 millió forint.
Igen, igen. Na most nekem ezzel urbanisztikailag súlyos vitám van. Nem kell, ne, pont az ellenkező igaz annak, mint amit a miniszterelnök mond. Az emberek nem kiköltözni akarnak a városokból, hanem be. Nézzük meg a KSH elmúlt 10 vagy 20 éves statisztikáit. Az látszik, hogy ebben az országban a népesség szám tekintettel, hogy nem szaporodunk ugye olyan nagy számban. Ugye a legrosszabb demográfiai adatok jöttek éppen ki nemrég, február hónapról. Tehát nem demográfiai növekedés nincs, de mégis van népesség növekedés néhány helyen a városok körül. Győrben, Debrecenben és elsöprően nagy léptékben Budapesten és az agglomerációban. De miért nem Budapesten van ez a növekedés, miért az agglomerációban? Nem azért, mert a kertvárosokba akarnak az emberek menni, és talán másfél órát állni a dugóban, hanem azért, mert Budapesten lakhatási válság van, amit egyébként még 3 hónapja a kormány is azonosított problémaként. Nem épül elég új lakás, a régi lakásállomány lerobban, nyilván a turizmus növekedésével egyre több lakóházból lesz hotel, vagy Airbnb, vagy ki tudja micsoda. Budapesten lakásépítésre van szükség. Hol lehet ezt megtenni? A rozsdavezetekben. Melyik a legnagyobb rozsdavezetünk? Rákosrendező. Csak Rákosrendezőn 15 ezer új lakást föl lehet építeni úgy, hogy itt nincs toronyház, nincs arab luxusnegyed, ez egy új európai léptékű városnegyedként jöhetne létre, olyasféle színvonalon, mint Bécsben, amik épülnek például. Szóval a főváros erre képes szakmailag, tudás szempontból, hogy bevonjunk mindenkit, aki ehhez kell, hogy ezt így hasznosítsuk. Csak ez kell, ezért is kell, azt gondolom, a kormány belássa, hogy ebben érdemes együttműködni, mert bár értem, hogy nyilván a falvakban, hogy mi miért történik, azt politikai értelemben nyilván értem, de ha a budapesti agglomeráció terjed szét jobban, az nem lesz jobb senkinek. Ugye, ha a budapesti agglomeráció terjed szét jobban, az abból eredő problémák a kormány problémái. Az, hogy nincs elég iskola, óvoda, egészségügyi intézmény az agglomerációban, aminek brutálisan megnőtt a lakosság szám az elmúlt években.
Navracsics Tiborék előkészítenek egy olyan törvényt, ami lehetővé teszi, hogy bezárják a településeket.
Eddig is a települések maguk akarták bővíteni magukat. Tehát, hogy azért az agglomerációban nem az volt, hogy a települések akarata ellenére történt, az a települések saját magukat parcellázták föl. Hát az, hogy a Szentendrei domboldaltól a Gyömrői Szántóig mindenhova lakóparkok épültek az elmúlt 15 évben, ez nem a települések akarata ellenére, hanem éppen az ő iniciatívájukra történt.
Jó, de tehát, most hogy... arra nincs víz Érden. Itt ott elfogy a víz.
Többen belátják, hogy ez nem egy fenntartható állapot, szerintem sem az. És ugye a közlekedés meg aztán végképp állami probléma. Tehát az, hogyha a hévek milyen állapotban vannak, az elővárosi vasúton mennyi fejlesztés kéne, ezek a problémák csak növekednek, hogyha még többen költöznek ki az agglomerációban. Tehát elvileg egy normálisan működő közegben az közös érdek lenne, hogy Budapesten ott, ahol már van infrastruktúra, ahol azért ott van egy megállónyira, a villamos csak át kell hozni a felüljáron, ahol eleve ott a vasút, ahol eleve egy urbanisztikailag városi szövettel körülvett területen vagyunk, nem csak Rákosrendezőn, de akár Józsefvárosban vagy sok más helyen a volt vasúti területeken, itt fejlődjön a város, itt épüljenek lakások, és ne az agglomerációba költözzenek ki az emberek. Én nem gondolom azt, hogy a magyar emberek eltérőek lennének, mint a világ majdnem minden népe, és valójában a 21. század kihívásait látva ne egy urbanizációs trend lenne valójában a valóság az. Az emberek egyre jobb oktatást akarnak a gyerekeiknek, egyre jobb egészségügyi ellátást akarnak saját maguknak, egyre többet szeretnének nyilván keresni, és egyre jobb munkahelyeket keresnek, és nyilván a városokban több ilyen van, jobb oktatást szeretnének akár egyetemistaként saját maguknak, akár a gyereküknek, hogyha még fiatalabb. Ez mind-mind a városiasodás felé visz. Persze én tökre támogatom, hogy a falvak legyenek jó helyek, ahol vannak szolgáltatások, de azt gondolni szerintem illúzió lenne, hogy meg fog fordulni ez a trend, és az emberek a nagyvárosokból a 21. század digitalizált, globalizált, tudásgazdaságra, szolgáltatásokra épülő gazdasági környezetében majd elkezdenek egyszer csak azt mondani, hogy hát én akkor inkább falura mennék lakni Budapestről. Nyilván lesznek ilyen példák, meg én is ismerem, vannak ilyen barátaim, akik így döntöttek, nem azt mondom, hogy ez nem létezik, de hogy ez tömegesen ez legyen a helyzet, azért ezt meglepne. Teljesen ellenkező trendet látunk, tehát Szigetszentmiklós vagy Érd, vagy Dunakeszi lakossága 10% fölött nőtt az elmúlt 10 évben, és ez leginkább azért van, mert Budapesten olyan lakhatási válság van, annyira nincs lakáskínálat, vagy ha mi van, az olyan drága, hogy Budapestet nem tudják kifizetni.
Főpolgármester helyettesek nélkül elketyeg még a közgyűlés egy ideig, vagy van valami végső határidő, amikor muszáj csinálni valamit?
Hát ugye a működés törvénytelen, ezt szögezzük le. Ennek olyan típusú szankciója, akkor feloszlatnák, egyből nincsen. Tehát a törvénytelen működés ettől még működés. Ez a törvénytelen működés felelőssége, ez egy az egyben Karácsony Gergelyé, tehát ez vitán felül áll. Ő most már az áprilisi közgyűlés ilyen fél éve nem is terjesztett elő jelölteket se. És ugye csak az ő előterjesztésére szavazhat erről a közgyűlés. Tehát ha bármelyik közgyűlési képviselő, mondjuk én, vagy bárki más javaslatot tenne főpolgármester helyettesekre, az törvénytelen lenne, vagy nem is szavazhatunk róla, csak ő terjesztheti elő, ő meg nem terjeszt elő senkit. Én azt látom, hogy a főpolgármester ebben a helyzetben kényelmes. Tehát neki az, hogy a városvezetést és a hivatalt egyedül irányítja, és a cégeket egyedül irányítja, nyilván a DK-val közösen, és nem kell betekintést engednie másoknak, nem kell megosztani a városvezetés felelősségét, ez valójában neki tetsző állapot, én ezt látom. Tehát igazából ő erőfeszítést arra, hogy ezt megváltoztassa, nem tesz. Ugye a törvénytelen állapot miből ered? A törvény miért írja ezt elő? A törvény azért írja ezt elő, és ebben tekintetben ez nem budapesti sajátosság, ezért kell legyen alpolgármestere egy kisvárosban is. Hogyha a polgármestere bármi történik, elmegy szabadságra, például 44 nap szabadságot írt ki magának a főpolgármester csak idén, és ne beszéljünk rosszabb forgatókönyvekről, de hát bárki kieshet a munkából rövidebb, hosszabb időre, nyilván emberek vagyunk, akkor nincs, aki helyettesítse. És a főpolgármester egy halom olyan területen az operatív városirányítás letéteményese, akit nem tud senki más helyettesíteni, senki más nem tudja ellátni a feladatait a törvényből eredően. Tehát a közgyűlés nem tud a helyébe lépni, hogyha bármi van. Ezért kell főpolgármester helyettesnek lennie, ennek ellenére nincs, törvénytelenül működik a főváros, bíróság ezt már megállapította, ilyenkor újra és újra fölhívják a törvénytelen állapot megszüntetésére a közgyűlést, és egy ponton...
Nem jelölhet ki?
De.
Nem mondhatja azt, hogy mától kezdve te vagy a helyettes.
Egy ponton ez megtörténhet, még itt nem tartunk, néhány hónap múlva ez meg fog történni szerintem. Tegnap adott egy interjút a Magyar Hangnak Karácsony Gergely, ahol azt mondta, hogy ő már nem jelöl, megvárja, hogy a fideszes főispán jelöl, Sáraboton jelöljön, és utána semmilyen hatásköre nem lesz annak, akit jelöl. Tehát valójában, akit jelölni fog a főispán, ha az lesz ilyen, aki ezt elfogadja, ezt a jelölést, az valójában ki fogják zárni a mindennapos munkából.
Ezt hónapokkal ezelőtt mondtam már, hogy kap egy irodát, de
kap egy irodát, és eltüntetik. És nyilván, hogyha valami történik Karácsony Gergely, én remélem nem fog, tehát hogy nyilván most ez egy nagyon elvi forgatókönyv, akkor pedig ő belőle lesz hirtelen a főpolgármester az új választásig. Tehát valójában ennyi a törvény, ez emiatt, mint az amerikai alelnök, ugye az van itt lemásolva, ott is valójában az alelnöknek semmi feladata nincs, hogyha nem ad neki az elnök, de hát nyilván, hogyha bármi történik, akkor valakinek vezetnie kell a rendszer. Tehát, hogy valójában én azt gondolom, hogy valami ilyesmi felé haladunk.
De ez így törvényes volna, hogy kap egy irodát, és egyébként semmi hatáskör? Tehát itt erről a főpolgármester dönt, vagy a közgyűlésnek kell döntenie róla?
Főpolgármester dönt.
Tehát személyesen maga
eldönt. A főpolgármester helyettesek feladatait a főpolgármester jelöli ki. Éppen ezért, amikor volt arról szó, hogy engem felkér, most erről már nyilván nincs szó, akkor nekem azért voltak feltételeim, mert éppen nem szerettem volna egy ilyen sarokirodában végezni rám zárott ajtóval, amiközben mindenki azt kérdezi tőlem, hogy én vagyok a helyettese, és miért nem csináljuk ezt vagy azt, közben meg semmi ráhatásom nincs. Tehát ezért volt az, amikor engem egy időben fölkért, hogy azt mondtam, hogy hát oké, én nyitott vagyok, mert tényleg a város az érdeke az első, nem a mi vitáink az elsők, de hát akkor tisztázzuk, hogy milyen területen, milyen feladatokkal, mégis milyen mekkora stábbal, milyen szakemberekkel, hogyan működik ez. Ebben soha nem volt érdemi beszélgetés köztünk, tehát ő szerintem mindig is úgy gondolta, hogy engem is majd bezár egy ilyen szobába. Ez nem fog megtörténni.
Mikorra várja a főispáni döntést? Annak sincs semmilyen határideje, akár egy következő választásig
de van, csak nem vagyok, én nem vagyok jogász, úgyhogy nem fogom tudni ezt így szó szerint elmondani, de azt hiszem most az van, hogy a bíróság döntése alapján még egyszer fel kell hívnia a főpolgármestert a törvényes működésre a főispánnak. Ezt szerintem meg fog történni mostanában. Utána a közgyűlésnek újra hát elvileg döntenie kéne, de nem tud dönteni, hogyha Karácsony Gergely nem terjeszt be senkit. És ha ez megint elmúlik eredménytelenül, ha lehet hinni a főpolgármesternek, elfog, mert azt mondta tegnap, hogy nem fog előterjeszteni senkit, akkor újra bírósághoz kell fordulni a főispánnak, és az ismételt törvénysértés miatt már kérheti, hogy ő kapja meg a főpolgármester jogait, és ő jelölhesse ki a helyettest. Tehát ez valamikor szerintem a nyári ítélkezési szünettől függ, hogy ez még a nyár közepe, vagy az ítélkezési szünet után ősz eleje, amikor ez megtörténhet. De hogyha kijelöl valakit, most nem akarok találgatni, de kijelöl valakit, és az nem vállalja, akkor az egész folyamat újraindul. Tehát szerintem van arra jelentős esély, hogy a 26-os választásig ez így fog elketyegni. Mondom még egyszer, ez nem azért van, mert lehetetlen lenne megállapodni, hanem azért van, mert én azt látom, hogy a főpolgármester kifejezetten szeretné ezt a helyzetet fenntartani, ahol ő teljesen egyedül a saját baloldali csapatával tudja a várost irányítani és a mindennapi döntéseket meghozni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Vitézy Dávid, a Podmanicki Mozgalom frakcióvezetője, a Klímavédelmi Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Várkonyi Gyula, budapesti tudósítónk vett részt, az Inforádió főszerkesztője Módos Márton. Ha a beszélgetést meg akarják hallgatni, akkor az Inforádió YouTube csatornája is alkalmas erre. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.